Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg fennállva az új szövetségi szent igét, amelyet megírva találunk Pál apostolnak a Tesszaloniki gyülekezethez írott második levelének első fejezetében, a harmadik verstől a következőképpen. Pál így ír: szüntelen hálával tartozunk Istennek, értetek, testvéreim, amint az méltó is, hiszen hitetek nőttön nő, és az egymás iránti szeretet gazdagodik mindnyájatokban. Úgyhogy mi magunk dicsekszünk Isten gyülekezeteiben veletek, álhatatosságotokkal és hitetekkel, amellyel minden üldöztetést és nyomorúságot elviseltek. Ez annak a jele, hogy Isten igazságosan fog ítélni, amikor titeket méltónak nyilvánít az ő országára, amelyért szenvedtek is. Mert úgy igazságos Isten előtt, hogy gyötrőiteknek gyötrelemmel fizessen, nektek pedig, akiket gyötörtek, enyhülést adjon mi velünk együtt. Mert amikor az Úr Jézus megjelenik a mennyből hatalmának angyalaival, tűz lángjában, bosszút áll azokon, akik nem ismerik Istent, és nem engedelmeskednek a mi Úrunk Jézus Krisztus evangéliumának. Ezek majd örök pusztulással bűnhődnek az Úrtól és az ő dicső hatalmától, amikor eljön azon a napon, hogy megdicsőjön szentjei között, és csodálják mindazok, akik benne hittek, amint hogy ti is hittel fogadtátok bizonyságtételünket. Amen. Luciano Pavarotti, a híres operaénekes, amikor általános iskolás volt, alig-alig énekelt. Volt azonban néhány olyan ember az életében, akik meglátták benne a tehetséget. Nagymamája sokszor tartotta őrében unokáját, miközben ezt mondta neki: meglásd, belőled nagy ember lesz. Édesapja volt, aki felfedezte nagyszerű hangját, és arra bíztatta, hogy fejlesszett képességeit. Egy énektanára pedig sok időt töltött azzal, hogy a helyes hangképzésre tanítsa, tovább csiszolva a tehetségét, és barátai is azon voltak, hogy zenei pályára indul. Ismerjük talán őt, a hangját. Legtöbbször egy ember életében forduló pont lehet a bátorítás szava, de forduló pont lehet annak a hiánya is. Egy-egy bizonytalan ember számára szárnyakat adhat, ha a helyes úton megerősítést kap, és nem a hibáit vagy a rosszul sikerült lépéseit, döntéseit olvassák a fejére. Bár mindig könnyebb a hibát megtalálni és meglátni, mint a jót és az építőt. Pál így szólítja meg a tesszaloniki gyülekezet tagjait: szüntelenül hálával tartozunk Istennek, értetek, testvéreim, amint ez méltó is, hiszen hitetek nőttön nő, és az egymás iránti szeretet gazdagodik mindnyájatokban, úgyhogy mi magunk dicsekszünk Isten gyülekezeteiben veletek. Ez már a második levél, amit nekik ír, az első levelében sem fukarkodik a dicsérettel, ott így ír: hálát adunk Istennek mindenkor, mindnyájatokért, amikor megemlékezünk rólatok imádságainkban, mert szüntelenül emlegetjük a mi Istenünknek és Atyánk színe előtt hitből eredő munkátokat, szeretetből jövő fáradozásatokat, és ami Urunk Jézus Krisztusba vetett reménységeteket, mivel tudjuk, Istentől szeretett testvéreim, hogy választottak vagytok. Vajon milyen érzés lehetett annak a számára, aki ezt a levelet felolvasta a gyülekezetben, és micsoda örömre felszabadító erő lehetett a gyülekezet egésze számára mindezt hallani, hogy Pál befejezi, bizony ti vagytok a mi dicsőségünk és örömünk. Ennek a világnak és benne nekünk is hívő embereknek szüksége van a bátorítás hangjára. Szüksége van ebben a családban, munkahelyen, a gyülekezetben is, hiszen mind-mind szűkében vagyunk annak, hogy attól, aki ismer minket, dicséretet, bátorítást, biztatást kapjunk. De rögtön, ahogy ezt olvassuk, ezeket a szavakat, eszünkbe jut, hogy vékony dicséretet. De akkor ki mondja meg a kritikát? Ki mondja majd meg, hogy mi a jó és mi a rossz? Nem lehet állandóan dicsérni, nem lehet mindennek a jó oldalát látni és láttatni, mert akkor az emberek ugye elszállnak maguktól, szoktuk mondani. A kérdés az, hogy megfér-e egymás mellett a kritika, a mai vasárnapon az ítélet, hiszen az ítélet szava, a kritika a megítélni szavából származik. Tehát megfér-e egymás mellett a kritika, az ítélet, a kiigazítás, valamint a másik oldalon a dicséret és a bátorítás. És ha belegondolunk, igen, csak egymás mellett férnek meg. Nincs egyik a másik nélkül. Ha mégis, akkor abból vagy hamis dicsekvés lesz, vagy hamis bűntudat következik. Pál az egész gyülekezet szólítja meg, mindnyájukat megdicséri. Szüntelenül hálával tartozunk értetek Istennek, az egymás iránti szeretet gazdagodik mindnyájatokban, írja a gyülekezetnek. Tehát dicséretet kap az is, akinek a sorok között meghúzódva egészen máshol jár az esze. Azon, hogyan lehetne kihasználni ezt a helyzetet, a gyülekezet jó indulatát, és így tovább, igen, ők is dicséretet kapnak. Mert ez nem az ember gondolataitól, belső indítékaitól függ, hanem egyetlen ténytől, mivel tudjuk Istentől szeretett testvéreink, hogy választottak vagytok. És azok, akik Tesszalonikában összegyűltek, és hallották Pál felolvasott levelét, azok függetlenül attól, hogy milyen gondolattal, milyen szívvel érkeztek a gyülekezetbe, mind-mind hallották a dicséretet. És mind-mind magukra is vehették. Hallották a bátorítást, amely egyben egy emlékeztető figyelmeztetés is volt valamennyiünk számára, ti Isten választottai vagytok. Mind a bátorítás, mind pedig a dicséret ezen az egyetlen alapon nyugszik, Isten választottai vagyunk. De a kritika is. De az ítélet is. Mert ha Isten gyermekei vagyunk, akkor tőle az építő kritikát, a növekedésünket szolgáló intést is, ha nem is mindig örömmel és jókedvel, de elfogadhatjuk. Az első levél 4. fejezetébe beletekintünk, csak aki előbb Biblia van, föllapozva, amelyből amúgy múlt vasárnap is olvastunk, hogy ezt láthatjuk, ír ugyanennek a gyülekezetnek házastársi hűtlenségről, bűnbe vivő kívánságokról, vagy például arról, hogy az egyik gyülekezetbe járó testvér kihasználja és megkárosítja a másikat. Nyilván közöttünk semmi ilyen nincs. De inti őket arra is, hogy csendesen és dolgosan saját kezükkel dolgozzanak meg a betevőjét. Föltetjük a kérdést. Ilyen emberek vannak egy gyülekezetben? Igen. Sőt, a második levélben még rendetlenül élő emberekről is van szó. Olyanokról, akik tétlenül élnek, akik nem dolgoznak, hanem haszontalanságokat művelnek, miközben a gyülekezet tagjaitól várják a gondoskodást. Pál nekik is ír, az ilyeneknek pedig megparancsoljuk és a lelkükre kötjük, ami Úrunk Jézus Krisztusban, hogy csendben dolgozva a maguk kenyerén éljenek. Kritika. Leplezetlen őszinteséggel kimondott intés az apostol pályából. De nem viszi túlzásba. Nem esik át a ló túloldalára. Hiszen nem az a cél, hogy bárkit is megbántson, megalázzon, hanem az, hogy felhívja a figyelmét azokra a dolgokra, amelyekből változni szükséges és változni lehet, így fejezi be, de ne tekintsétek ellenségnek, hanem intsétek, mint testvéreket. Ezzel újból megerősíti, mindnyájan testvérek vagytok. Nem félek attól, hogy a túl sok dicséret valakit elbizakodottá tesz. Sokkal inkább attól, hogy a nem helyén mondott kritika elbizonytalanítja a hívő testvért. Mert sokkal könnyebb a hibát meglátni és megtalálni, mint a jót és az építőt. Olvastam egy professzorról, egy tanárról, aki az egyik órán az osztályban mindenkinek kiosztott egy üres lapot, de minden egyes lapon volt egy apró fekete pont. És arra kérte az osztályt, hogy írjon a fogalmazást arról, amit ezen a lapon látnak. Egy tanulót kivéve valamennyien a papírlapon található fekete kis pontoskáról írták a fogalmazást, egy közülük viszont látva a fehér papírt, az élet határtalan lehetőségeiről írta a beszélyét. Nem az lenne az igazi öröm számunkra, ezt a határtalan lehetőséget látnánk egymásban és magunkban, amire Krisztus szabadított fel minket. Ahelyett, hogy az egyetlen kis fekete pöttyöt vennénk észre, és nagyítanánk föl. Az így értelmezett szabadság, hogy Pál a Tesszaloniki gyülekezetnek ír, az így értelmezett szabadság növekedésünk legfontosabb feltétele. És a szabad és növekvő hívő ember és élő gyülekezet az, amely képes arra is, hogy a támadásoknak is ellenálljon. Erről a növekedésről és szenvedésről ír itt az apostol. A Tesszaloniki gyülekezetet megnézzük, legalábbis a térképen elsőként, azt látjuk, hogy Tesszalonika egy kikötőváros, ahol Pál a második és harmadik missziói útján is járt. Ez a város és ez a gyülekezet ajtóként, kapuként szolgált a jó hír terjesztéséhez. Nekik írja, tőletek terjed tovább az Úr beszéde, de nem csak Makedóniába, tehát északra, és Akhájába, délre, hanem mindenhová eljutott a ti Istenbe vetett hitetek híre. Persze egy idő után már nem lehetett megmondani, hogy az a keresztény, aki éppen egyik előbb említett vidéken lakott, mennyiben köszönhette hitét a Tesszaloniki gyülekezetnek, nem is ez a lényeg. Itt már ugyanis nem a gyülekezetről volt szó, hanem Isten csodálatos munkájáról, amelyben őket is felhasználta. És Pál dicsekvése sem elsősorban ezeknek az embereknek szól, hogy micsoda frankó jó emberek vagytok, micsoda jó hívők, hát mindenki látja rajtatok. Hanem Pál inkább az Isten különleges munkájában gyönyörködik, amikor róluk beszél. És ez a felszabadult közösség növekedésnek indult. És egy idő után túlmutatott önmagát. Nem csak önmaguk számára gyűltek össze, hanem mások számára is jó hírré lett az ő életük. Milyen érdekes lesz majd odafönt, amikor az Úristen kinyitja életünk térképét, és azt mondja majd, persze, hogyha létezik ilyen térkép, hogy nézd csak, azon a napon, amikor ezt és ezt mondta, vagy ezt és ezt tette, vagy fordítva, amikor éppen ezt és ezt nem mondtad, vagy ezt és ezt nem tetted, ezt és ezt az embert indítottad el a hit útján. Vagy egy másik esetben, nézd erre az ember, akit úgy gondolsz, akire úgy gondolsz, hogy te vezettél hozzám. Nézd csak ezen a térképen, valójában már itt és itt fölkészítettem őt a döntésre, valaki más által. Ezért nem kegyelem döfés volt, amit te adtál neki, hanem inkább a döntés, az élet lehetősége. Ha van ilyen térkép, az nagyon szövevényes, és arra indít, hogy hálát adjunk. Uram, köszönöm, hogy ezt nem nekem kell átlátnom, nem nekem kell megrajzolnom, főleg nem nekem kell felügyelnem. De köszönöm, hogy helyem és szerepem van ebben. És köszönöm azokat az embereket is, akikhez lelked elvezetett, akiket használtál abban, hogy megismerjelek téged. A Tesszaloniki gyülekezet térképe a Bibliában is benne van, kinyitjátok hátul, hány másik embert és vidéket ért el az ő hitével, az ő szabadságával, hitével messze túlmutatott önmagán. És ez a szabad és hívő, növekvő hívő ember és gyülekezet képes arra, hogy azután a támadásoknak is ellene álljon. A felszabadult Krisztus követés és az ezzel együtt járó öröm, mondhatnánk azt a lelki immunrendszer legjobb vitaminja. Mert nem csak az öröm, hanem a támadások és a hátráltató tényezők között is meg tud állni. És a mai levél részletben az apostol erre is kitér. Nem csak az örömre, nem csak a szabadságra, hanem a támadásokra, az ellenszélre is. Ír üldöztetésről, ír nyomorúságról, gyötrődésről és szenvedésről. Van olyan szenvedés, ami nem kerülhető ki, van olyan, amely saját rossz döntésünkből fakad, de van olyan is, amely más rossz indulatából, tehát igazságtalanul ér bennünket. bármikről is legyen szó, Pál ennek a gyülekezetnek, de megtette ezt Filippiben is, egy másik nézőpontra hívja fel a figyelmet. Ne arra néz, hogy az, ami téged ért rossz, az igaz vagy igazságtalan, hogy az a másik ember miért mondja, miért teszi, hanem nézz egy másik nézőpontból. Mi lenne, ha ezt a szenvedést, nyomorúságot és gyötrődést kissé átértékelnénk? És nem azt mondanánk, hogy hát igen, rossz időben voltam rossz helyen, vagy rossz akaratú és rossz emberek vesznek körbe, hanem inkább jelet és bizonyítékot látnánk ezekben a helyzetekben arra, hogy az Úrhoz tartozunk. A rosszban bizonyíték és jel arra vonatkozóan, hogy mi az Úrhoz tartozunk. Jézus mondja, jaj nektek, ha mindenki jót mond rólatok. Bár ezt szeretnénk, tehát azt szeretnénk, hogy jaj legyen nekünk. Meg azt is, boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek országa. Lehet mindezekre a rossz dolgokra másként tekinteni, írja Pál. Az apostolok például miután börtönbe kerülnek bátor szavaikért és kihallgatásuk után megalázzák őket nyilvánosan, vagy meg is verik. Ezt olvassuk, örömmel távoztak, mert méltónak bizonyultak arra, hogy gyalázatot szenvedjenek az ő nevéért. És nem hagytak fel naponkénti tanítással a templomban és házanként, és hirdették, hogy Jézus a Krisztus. Pál a börtönből a filippi gyülekezethez bátorító és örömteli levelet ír. Két római katonához van láncolva. És ezt írja, mert nektek nem csak az adott meg Krisztusért, hogy higgyetek benne, hanem az is, hogy szenvedjetek érte, és ugyanabban a küzdelemben álljatok, amelyet tőlem láttatok, és amelyet most rólam hallottok. Egy más szemlélet, ahogy rátekint az ő nehéz helyzetére. Az apostol átértékelte jelenlegi helyzetét, és annak örül, hogy méltó arra, hogy uráért nélkülözzön vagy szenvedjen. Még egy példa. Miután Pál és Barnabás a szír keresztények között jár, tudjuk, hogy Szíriában most is üldözik őket, akkor is különleges üldöztetéseken mentek keresztül, így biztatják ezeket a keresztényeket, maradjanak meg a hitben, mivel sok nyomorúságon át kell bemenni az Isten országába. És a bemutatott példák is bizonyítják azt, amelyre Pál bíztat ma minket. A hívő ember képes arra, hogy átértékelje a jelenlegi nélkülözését, félreállítását, nyomorúságát Krisztusért. A hívő ember képes arra, hogy átértékelje mindezt. Van egy Mexikóban őshonos növény, szizálkendernek nevezik. Ebből a növényből nagyon erős zsinek készíthető. Ez a növény azonban a köves, kemény talajban él, a száraz területen. És egyszer néhány amerikai, miután ezen a területen járt, magából vitt ebből a növényből egy olyan területre, ahol minden megadatik ennek a növénynek, jó talaj, rendes, sok folyadék, és azt gondolták, jó pénzt csinálnak majd ebből. Jobb körülmények, sokkal nagyobb méretű növényeket is eredményeztek. De a betakarítás után, amikor a levélből kinyerték az értékes rostanyagot, azt tapasztalták, hogy az egy lágy, puha péppé állt össze. Nem adta a várt, kemény és erős rost és szálminőséget. Szizálkendernek ahhoz, hogy jó minőségű legyen, szüksége van a száraz, köves, mondhatnánk, mostoha körülményekre. Pál is innen szemléli saját életét, a harcok közepette. De tanítja a gyülekezetet is, és tanít bennünket is arra, hogy lehet így látni a mi harcainkat a hitünk közepette. Ez, amely alázatban tart, ez, amely erősít. Végül pedig ír Pál arról, mit kell tennünk akkor, amikor igazságtalanul ítélnek bennünket, amikor igazságtalanságokat, megaláztatásokat élünk át. Ennyit mond, tegyétek az ítélő Isten kezébe. És utána elég kemény szavakkal leírja, hogy mi lesz majd azoknak a büntetése és a következménye, akik bántották a hívő embereket. Erre most nem térnék ki, ez legyen a ítélő és jó Istennek a kezében. Nem akarom ezt tovább a szagokat ide hozni elétek, a kénköves, tízes eső és hasonló ítélet szagokat, hanem inkább az evangélium felé terelni a gondolatokat. Ő fog, az Isten fog idejében enyhülést adni, és ő fog megfizetni, ha erre lesz szükség. De mindnyájunknak, nekem is, neked is egyszer majd oda kell állnunk Krisztus ítélőszéke elé. És erről szól a mai evangéliumunk. Amelyben az ítélet olyan, mintha azon múlna, hogy mit tettünk, vagy mit nem tettünk. Mintha arra hívna, hogy ha sok jót teszünk, akkor jutalomban lesz részünk, ha ezeket elmulasztjuk, akkor viszont büntetést kapunk. Pedig ennél sokkal többről van szó az evangéliumban. Valaki azt mondta egy beszélgetésben, hogy Isten a feltámadás után, a mennyország kapujában, nem tudom, hogy hol fogunk bemenni, hogy lesz, de hát akkor, amikor majd találkozunk vele, két dolgot kérdez majd. Az egyik, hogyan éltél a lehetőségeiddel, hogy jót tegyél? Használtad-e ajándékaidat, talentumaidat, tehetségedet, mit kezdtél ezekkel? A második kérdés pedig így fog szólni, mit kezdtél az én fiammal, Jézussal? Mit kezdtél az én fiammal, Jézussal? És a példázat is valahol ezt a két kérdést taglalja, de egy pontba teszi, egy mondatba foglalja össze. Mit kezdtél a tehetségeddel, amit tőlem kaptál, a képességeiddel, és mit kezdtél az én fiammal, Jézussal? Mit kezdtél vele, amikor egy szerencsétlen, nyomorult, beteg vagy fogoly emberben jelent meg számodra? Felismerted őt, és kihasználtad a lehetőségeidet? Az Úrtól kapott képességeidet, hogy közelebb kerülj hozzá? Vagy inkább tartottad a távolságot, és elmentél mellette? Felismerted a szenvedőben és nélkülözőben? Vagy úgy gondoltad, hogy Istent minden máshol kell keresni, csak benne nem? Mit kezdtél az én fiammal, Jézussal? Valójában ezek a találkozások számunkra, Krisztust követő emberek számára mindig kis ítéletek. Majd odaállt lesz a nagy ítélet, de ezek a találkozások a nélkülöző, a rászoruló, a szenvedő emberekkel mindig kis ítéletek lehetőségei. Azok, mert a szenvedéssel, a nélkülözéssel való találkozás, még ha nem is bennünket ér, előhozza belőlünk szívünk mélységeit. Előhozza belőlünk az előítéleteket. Megérdemli. Előhozza belőlünk a magam jobbnak tartásának a gondolatát. Én jobb vagyok nála. Előhozza a keménységünket. Előhozza engesztelhetetlenségünket. Én aztán meg nem bocsátok neki. Egy szó, előhozza a bűnös mi voltunkat. A szenvedővel, a nélkülözőkkel való találkozásunk mindig kis ítéletek lehetőségei. De ezekkel a kis ítéletekkel segít a mi megváltónk arra, hogy ezekből megtérve a világgal együtt el ne vesszünk, hanem növekedjünk bűnbánatban, növekedjünk az Isten és a másik ember felé való szeretetünkben is. Mert mindnyájunknak leplezetlenül kell odaállnunk Krisztus ítélőszéke elé. Nem csak majd egykor odaállt, hanem itt a Földön, a vele való találkozásban. De ez az ítélőszék, ahogy a zsidókhoz írt levél szerzője írja, számunkra lehet a kegyelem királyi trónusa is, mert ott találunk és kapunk irgalmat és kegyelmet arra, hogy megtérésre jussunk, és újra kezdhessünk. Isten adjon ezen a mai vasárnapon nekünk is ebben a bizalomban való növekedést és reménységet. Isten áldjon a mi életünket. Amen. Imádkozzunk. Tudunk sokszor félünk a dicsérettől, és félünk a kritikától, inkább azt mondjuk, mások se jobbak, mint mi se vagyunk rosszabbak, mint ők. Mégis arra kérünk, Urunk, hogy a lelked által te add meg azt, amire szükségünk van, amikor a dicséretre, akkor azt, amikor az intésre, akkor azt. Köszönjük, hogy így vezetsz tovább, a te szeretetedből élünk. Amen.